Jó reggelt kívánok mindenkinek, Németh László vagyok, 4180, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén, és a vonalban itt van velünk Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró. Szervusz Miklós, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Donald Trump beszédet tartott a kongresszus mindkét háza előtt, és hát a várakozások szerint ez, ugye előzetesen azt mondták a szakértők, hogy ez mondhatni nem lesz mentes mindenféle pozitív felhangoktól. Valóban így történt?
Abszolút mértékben ez történt. 1 óra 40 percig tartott a beszéd, ami világrekord, mert már legalábbis amerikai értelemben, mert a legutóbbi rekordtartó Bill Clinton volt, aki 2000-ben kb. Másfél órányit beszélt a kongresszus két háza előtt. Itt most ugye az 1 óra 40 perc Trump számára új rekordot eredményezett. Valójában akik, ha úgy tetszik, higgadtan értékelték és nézték a beszédet, ami nem volt könnyű, mert indulatok jelen voltak a teremben, igen keményen, azok nagyon evidens módon úgy állították be az egészet, hogy ez egy Trump kampánybeszéd volt, megszokott kampánybeszéd, azzal az erővel megtámogatva, amit az elnökké választása jelent, tehát most ő van a Fehérházban. A saját tevékenységéről, illetve az azóta eltelt időszakról általában nagyon pozitívan nyilatkozott, viszonylag leegyszerűsítve úgy lehetne fogalmazni, hogy ha őt követjük, hogy Amerika lendülete visszatért, a szellemünk visszatért, mondta Trump, visszatért a büszkeségünk, visszatért a bizalom, mondta, és eközben a teremben ülő republikánus párti képviselők és más politikusok tapsoltak, a demokraták részéről pedig néma csend fogadta ezt az értékelést. A néma csend azonban nem volt általános, mert a demokraták az Egyesült Államok kongresszusában elég ritka módon rendszeresen közbekiabáltak, tiltakoztak, hangos hahotára fakadtak egy-egy Trump állítás kapcsán, és hát volt egy igazából példátlan, ténylegesen példátlan momentum is, egy 77 éves feketebőrű képviselő Al Green annyira elkezdett hangosan ordítozni tulajdonképpen, és Donald Trump hatalomtól való megfosztását igényelte, hogy a házelnök, aki ilyen szempontból ugye a pozícióját kihasználta, felhasználta, felkérte az őröket, hogy távolítsák el a képviselőt, ami szintén látványos volt, mert egyébként mankóval közlekedik a texasi politikus. Szóval voltak botrányos jelenetek bőven, de az 1 óra 40 percből azért bőven jutott arra, hogy Trump végigmenjen a saját tevékenységének felsorolásán, és tulajdonképpen minden eddig megtett lépését fantasztikus sikernek és az amerikai jövőbe vezető egyedüli útnak állította be.
Amit eddig csinált ebben az elmúlt másfél hónapban, annak milyen a vízhangja egyébként az Egyesült Államokban, tehát mondjuk a választók körében? Lehet erről tudni valamit? Mert ezt csak azért kérdezem, mert nyilván az amerikai politika nem idegen időnként a mindenféle extrém felhangoktól, de mondhatni ő nem berúgta, hanem így tokostól beszakította az ajtót.
Igen, egyértelműen. Valójában ugye nagyon érteni kell a közvéleménykutatások adatait ahhoz, hogy az ember megpróbáljon eligazodni valamennyire a realitásban. Itt tulajdonképpen az van, hogy ugye vannak olyan felmérések, amelyek azt mutatják az egész kb. 330 milliós összlakosságot alapul véve, hogy Donald Trump elfogadottsági mutatója, amit ugye mindig mérnek az elnökök esetében, az új elnökök sorában tulajdonképpen az eddigi legalacsonyabb. A másik oldalon vannak olyan felmérések, amelyek ugye lebontják ezeket a véleményeket a nagyon megosztott amerikai társadalom két nagy kosarára, és a Trump pártolók körében, tehát republikánus párti érzelműek körében az ő elfogadottsága elsöprő. A demokrata pártiak és a Trumpot nem elfogadók körében viszont az elutasítása elsöprő, tehát valójában arról tanúskodnak a számok, hogy a társadalom az eddigi utóbbi hónapokban, talán egy-két évben formálódott állapot szerint rendkívül megosztott, és ez továbbra is így marad. Így marad, miközben maga a hatalom, tehát a szövetségi hatalom az Trump kezében van, és teljes mértékben világossá tette, hogy egy pillanatra sem tántorodik el a meghirdetett politikájának követésétől, ami azt jelenti, hogy a 922 oldalas Project 2025 tervben megfogalmazott programon lépésről lépésre haladnak, és bár menet közben rengeteg jogi, bírósági kifogás per indult már is a különböző intézkedések ellen, de összességében a vezérlő csillag az elnöki hatalom rendkívüli megerősítése, és ahogy időnként szélsőségesen fogalmazott, a radikális baloldali őrültségnek a kiiktatása az amerikai közéletből. Mellesleg Trump azért nem szűkölködik időnként becsmérlő kitételekkel konkrét esetekben is, tehát az egyik igen jeles, hát nagyon komoly szakmai múlttal rendelkező szenátor Elizabeth Warren esetében ismét használta azt a Pocahontas nevű a szándékai szerint becsmérlő elnevezést, amely arra utal, hogy a szenátor bizony keményen, ha úgy tetszik, a Trumpi értelmezésben a bal oldalon áll gazdaságpolitikájában és fogyasztóvédelmi törekvéseiben. Úgyhogy valójában tehát mindez, ami itt elhangzott, ez teljes mértékben summázta azokat az időnként tényleg szenzációs eseményeket, amelyek az utóbbi néhány hétben történtek, és a Fehérházhoz kapcsolhatók, beleértve Donald Musk elismerését, aki egyébként ott volt személyesen is a galérián ült, és Trump megköszönte neki a különböző akcióit, és beleértve azt is, ami ugye Trump számára rendkívül fontos programpont, és igazából, ha úgy tetszik, az eddigi talán leglátványosabb sikere, hogy a határon, tehát a mexikói határon a hozott intézkedések és a retorika, meg a szigorú elbánásmód a deportálások hatására a korábbinál lényegesen kevesebb illegális határátlépést regisztráltak az elmúlt hetekben.
Viszonylag friss hír, hogy egy amerikai befektetői konzorcium megvásárolja a Panama csatorna két végén található kikötőket, amelyeknek ugye a részvénycsomagnak egy nagy része egy hongkongi befektetőnek a tulajdonában volt. Ez is a Trumpi, mondhatni, új politika egyik eleme lehet?
Hát igen, nyilván itt egészen az első napokig visszamenve lehet tudni, hogy az 51 mérföld hosszú csatorna az rendkívül fontos szerepet játszik Donald Trump számára. Panamát gyakorlatilag adott esetben még akár ilyen katonai akció részének is el tudta képzelni. Ami nem teljesen véletlen, mert ugye a világ tengeri kereskedelmének kb. 4%-a megy át a csatornán, a Panama csatornán, de az amerikai konténerforgalom több mint 40%-áról beszélünk, és éppen ezért emelkedett ki a törekvések közül ugye ez a panamai akció. Úgy tűnik, hogy az üzleti megoldással talán sikerül valamiképpen erősíteni az amerikai pozíciókat a kínaiakkal szemben. Ez még egy szándék, tehát nem valósult meg. Itt egy nagyon komoly 23 milliárd dollár körüli akcióról van szó, tehát nem lehet várni, hogy egyik pillanatról a másikra megtörténik, de nyilván a Trump beszédre időzítették ezt a dolgot, mint ahogy a Trump beszédhez időzítettek több mindent, például a kemény vámtételek bejelentését Kanadával, Mexikóval és Kínával szemben. A vám egyébként Trump számára továbbra is az Egyesült Államok jövője szempontjából a legpozitívabb lehetőség, tehát ebben ő váltik hisz, és erre időzítette, erre a beszédre nyilvánvalóan a üzenetét Kijevből Zelenszkij elnök, aki a múlt heti sistergő fehérházi összecsapás után egy tompított és tulajdonképpen a békére kész hangulatú üzenetet küldött Donald Trumpnak, aki annyit mondott, hogy kapott levelet Zelenszkijtől, nem kommentálta bővebben a nemes fémekkel kapcsolatos megállapodás körüli fejleményeket, de annyit mondott, hogy nagyra értékelem, hogy elküldte ezt a levelet. Komoly megbeszéléseket folytattunk együtt az Oroszországgal, és határozott jelzéseket kaptunk, mondta Trump, hogy készen állnak a békére, mármint hogy az oroszok. Szóval valójában nyilvánvalóan zajlanak a háttérben a folyamatok, és ezek részletei nem jelentek meg. Eredményről nem sikerült nyilván beszámolni ebben az 1 óra 40 perces beszédben, de hát azért ezzel együtt maga az a tény, hogy vannak fejlemények, sokak számára azt jelenti, hogy nem esett minden kútba a megállapodás megkötése ügyében.
Azt lehet-e esetleg tudni, hogy ugye a Trump által bevezetett vámoknak milyen hatásuk lehet mondjuk az Egyesült Államok piacán?
Hát ez viszont gyakorlatilag megjelent Donald Trump beszédében, mert ilyeneket ugye nem szeret mondani, de azért jelezte, hogy hát bizony bármennyire is fantasztikus megoldás a vámtételek bevezetése, de azért lesznek fájdalmas momentumok a fogyasztói közösség részére, árakban, egyebekben. Ezt azzal próbálta tompítani, hogy mint ahogy bármi más negatív jelenség, ami most jelen van az Egyesült Államokban, a gazdaságban főleg, meg a társadalomban, az mind Joe Biden számlájára íródott, tehát Joe Biden-t vádolta azzal, hogy az ő miatta szaladt el az infláció, ő miatta magasak a tojásárak, ő miatta történt minden, ami rossz, de majd most jön az aranykor, ami meg már a Trump elnökség ideje alatt következik majd be. Szóval a vámtételek hatását ugye egyelőre senki nem pontosan érzékeli. A tőzsde igen, tehát ott ugye az árfolyamok azok érzékenyen reagálnak sok mindenre, és ezért aztán tőzsdei ügyekről Donald Trump nem beszélt, mert az ügyben az utóbbi néhány év, tehát a Biden elnökség ideje alatt bekövetkezett tőzsdei árfolyam tárgyalások, azok most éppen megtörni látszanak, és hát ez nyilván nem tartozik azok közé, amelyeket szívesen a mellényére tűz.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Nagyon szép napot kívánok neked, Miklós, és eredményes hetet, szervusz!
Minden jót mindenkinek!